Üdvözletem! Ez itt a Flaster, köszöntök mindenkit! Mindenek előtt arra kérem Önöket, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ha még nem tették, a csengőre kattintva, értesítést kapnak arról, hogyha új adásokkal jelentkezünk. Lapunk és ez a műsor is Önöknek készül. Munkánkat és a Szabad Magyar Sajtót leginkább azzal támogathatják, ha veszik a Magyar Hangot, vagy előfizetnek akár online kiadásunkra, a Magyar Hang Plus-ra. Minden információt megtalálnak a hang.hu/előfizetés oldalon. Köszönjük! Üdvözletem! Flaszterezni fogunk még hozzá Katus Eszterrel, az Átlátszó munkatársával.
Sziasztok!
Rég láttunk.
Ja, eléggé.
Ugye? És György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével.
Sziasztok!
És a, bocsánat, és a Magyar Hanggal, ami itt az új friss szám, és mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Zsombor is itt van, ezért sokkal jobban el tudja mondani, mint én, meg ő nem fog lapozgatni idegesítően, mint én.
Kivételesen nem egy ismert szakállas embernek a portréjával nyitjuk alapot. Hát ez egy illusztrációs fotó, de ezért elég megrázó reményeink szerint. Hogy a családon belül erőszakkal, nők elleni bántalmazásokkal foglalkozunk most fő témaként. Mindenki látta a múlt adást, meg egyébként is, amikor olvas híreket, az annak nem kell elmondani, hogy mi az apropó, sajnos van bőven. Albert Anikő készített egy hát meglehetősen megrázó és izgalmas összeállítást erről a témáról. Érdemes elolvasni és levonni a tanulságokat. Az látszik egyébként csak röviden, hogy mint hogy meg annyi más területen, amikor az ember bajba kerül, hát az államit is magadra hagy. Ez nem meglepő, és néhány elszánt civil szervezet van, akik jó, rosszul, így, úgy, amúgy, de próbálnak a bajba került nőknek, kisebb részben a férfiaknak ezekben a helyzetekben segítséget nyújtani. Van egyébként egy Baranyi Krisztina interjúnk is, benne a kötelező pattémával, de azért más ügyekről is van szó, Réz Andrással beszélgettünk, illetve van két tanár is megszólal kollégánknak, két hölgy, az egyikük egy nagyon szegény, főként cigányok lakta területről jön, ahol egy tényleg a felzárkózás volt a fő feladata, hogy ezek a gyerekek ki tudjanak valahogy törni abból a közegből. A másikuk egy budapesti elit, két tannyelv elit gimnáziumból, és mind a ketten felmondtak, és ennek a hátterét és okait mondják el. Egyébként ők egy blogot készítenek, miután felmondtam címmel, névvel. És hát sok más egyéb olvasmány, ahogy lenni szokott.
Hát ez nem volt sokkal jobb, mint ahogy én szoktam.
No. Mert hogy nem volt vidám, vagy...
Nem. Na, szóval, hogy...
Nem csörgött közben az újság.
Kellett volna idegesíten lapozgatni, igen. Hogy ha már pedagógusok, kezdjünk már ezzel, mert hogy ugye tegnap nyilvánosságra hozták a felvételi pontszámokat, és hát számomra volt egy-két meglepő, és nem felfelé, hanem lefelé. Ugye az történt, hogy tavaly még volt ez a kötelező minimum pont, ez 280-ban volt meghatározva, és ugye az új szabályozás szerint az intézmények maguk dönthetnek arról, hogy mihol mennyi, és ennek köszönhetően például 230 ponttal is be lehetett kerülni tanárképzésre, de óvó pedagógus képzésre 180 ponttal. Ami nem tudom, hogy az már mi kell ahhoz, biztos vannak okos sabb nézőink, mint én, illetve minden néző okosabb, mint én, ez hülyeség volt. Be lehet ilyen kamuszámokat írni a felvételi kalkulátorba, és akkor kijön az, hogy a 180 ponthoz mit kell teljesíteni. Szerintem az már nagyon közepes környéke lehet, mert ugye a nagyon jó tanulók azok ilyen 450, és hát a fölött azt láttuk is ugye itt a pontszámoknál. Erről, hogyha beszélgetnénk, meg ehhez hozzátenném azt, hogy a kormányzati nyilvánosság persze ünnepli az egész történetet, és hogy mennyire jó, mert ilyen sokan még soha nem jelentkeztek, valóban egyébként nagyon sokan jelentkeztek, és akkor olvastam egy ilyen, szintén egy ilyen hurrá optimista cikket, hogy ez volt a címe, rekordszámú felvételiző jutott be az Apor Vilmos Katolikus Főiskola pedagógus képzésére, és ugye az egész arról szól, hogy nincs itt probléma. Vitályos Eszter kirakott egy olyan kis Facebook posztot, nem tudom, belefutottatok-e, hogy nem sikerült a baloldalnak eltántorítania a magyar fiatalokat, mert hogy ezer, tudom én mennyivel több jelentkeztek pedagógusnak, mint korábban. Hát csak az az apróság nincs hozzátéve, hogy gyakorlatilag ezekkel a 230 pontokkal, meg a 180-nál pláne, igazából, hogyha beadtad a felvételidet, akkor az meg is van. Tehát egyszerűen szinte képtelenség ezt alulmúlni. És az a kérdés ebben, hogy mi lesz ennek vajon a következménye, mi lehet a következménye. Én írtam erről egy Facebook posztot, és egy kicsit elbizonytalanodtam, mert egy pedagógus, nem is rossz intézménynek a pedagógusa hozzászólt, és azt mondta, hogy egyébként ez nem baj, mert így a hátrányos helyzetű térségekből is bekerülhetnek pedagógusnak olyanok, akik egyébként olyan iskolákban tanultak, ahol nem feltétlenül volt olyan a képzés, hogy magasabb pontszámmal tudnának valahova kerülni. És igenis a képzés során, a pedagógus képzés során meg lehetne itt tanítani azt, hogy hogy kell jó pedagógusnak lenni, még a hivatástudatot is, tehát hogy nem is olyan nagy probléma ez. Ezen egy kicsit elgondolkodtam, de aztán megérkezett a mi örök barátunk.
Nem mond ki.
Nem mondom ki, aki azt írta, hogy fideszes megmondó ember, azt írta a kis posztomhoz, hogy miért pedagógus hiánynál te emelnéd a pontszámokat? És szerintem ebbe így minden benne van, nem? Tehát, hogy csak hogy ez most nem tudom, hogy szóba átjött-e.
De egy annyira gonosz és buta ember, nem mondtuk ki a nevét, hogy szerintem kár ezen lovagolni.
Amit megfogalmazott, azt szerintem a Fidesznek a politikai filozófiája is ebben a kérdésben. Tehát én ezt tudtam most így képbe önteni, hogy van egy fő út, amivel nem foglalkozunk évtizedekig. Hagyjuk lepusztulni, hagyjuk lerohadni, sőt, mi magunk menjünk rá olyan munkagépekkel, meg úgy használjuk, hogy még jobban szétessen az egész, tehát még szándékosan is izé. Majd amikor látjuk már, hogy ezen az úton nem lehet közlekedni, akkor elkezdünk így kátyúzgatni. És azt mondjuk, hogy hát végig is megoldottuk a problémát, nem? Tehát ha nincs elég jelentkező, vidd le a pontszámot, akkor majd becsúsznak a srácok. Csak hát közben meg...
Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy a hölgy tanár úr. Tehát, hogy attól, hogy most bekerültek a felső oktatásba, ami nyilván jó, hogy bekerültek, meg ott tanulhatnak dolgokat, de már alapból gyengébb helyről jöttek, ahol ilyen, és már alapból gyengében teljesítenek, akkor mi lesz, tehát ha már a bemenet gyengébb, akkor mi lesz a kimenet? Tehát, hogy így is ugye az szokott lenni, pedig én is ugye tanárnak tanultam, tehát hogy én is lediplomáztam, tehát van tanári diplomám, nem sokat tanítottam, de hogy ott, hogy megtanítanak minket pedagógusnak lenni, az biztos, hogy nem igaz. Tehát, hogy mi semmi olyan nem tudunk az egyetem alatt, pedig tényleg elvégeztem, mondom, a pedagógus képzést, ami nem tudom, aminek a keretén belül volt x óra gyakorlat két helyszínen, de hogy azon kívül, hogy igazán hogy kell jól tanítani, meg milyen módszerek vannak, nyilván ezek a tök jó új kooperatív, meg hogyan kell bevonni, meg nem tudom, és utána az ember beáll egyébként az osztály elé, és pontosan azt fogja csinálni, amit a x évvel ezelőtt a saját tanárától látott frontális módszer, elkezdi tartani az órát, fogja a táblát, amit kell, aztán kimegy. Tehát ugye ebből kitörni ráadásul egy olyan helyen, ahol még a diákok sem feltétlenül, mert mondjuk létezik, hogy visszamegy, akkor oda elvégzi, és akkor mondjuk azt, hogy visszamegy, oda tanítani, onnan jött, ugye abban a szegényebb vagy hátrányosabb térségbe. És akkor annak mi lehet a vége? Vagy újra termelődik ugyanaz, hogy akkor ugyanúgy rosszabbul fognak teljesíteni, vagy rosszabbul fognak tanulni, vagy nem kapják meg azt a szintű képzést, amit mondjuk a budapesti vagy az elitebb iskolákban, tehát akkor újra termeljük ugyanazt a problémát, ami már eddig is fönnállt. Meg a saját tapasztalataim szerint nehéz ezeket az új módszereket bevezetni mondjuk egy olyan osztályba, ahol az alapvető készségek hiányoznak. És itt most nem általános iskolásokról beszélek, hanem akik elvégezték már ugye elvileg a 8-at, alapvető tudásuk van, de úgy kerültek be középfokú oktatási intézményben, hogy nem tudtak értően olvasni, nem tudtak számolni, nem fogták fel igazából azt sem, ami a könyvben van, meg amit érettségére meg kellett volna tanulni. Tehát ugye oda mehetek a kooperatív módszerekkel, meg a csoportfeladatokkal, meg nem tudom, tehát hogy így ez azon működik. Tehát aki már így próbált élőben, élesben tanítani, az pontosan tudja, hogy ami az egyetemen zajlik oktatás, meg a gyakorlatban van, hogy ez a két teljesen különböző dolog. Úgyhogy ha neki lesz igaz, annak nagyon örülnék, és tök jó lenne, így lenne, de hogy én a jelenlegi, vagy hát a volt tapasztalatai, most ugye nem tudom, mennyiben változott a pedagógus képzés, de ha nem változott sokat, akkor én nem hiszem, hogy ez működhet, ez az egyik. Másik pedig az, hogy levisszük a pontszámokat, és többen kerülnek be. Erről nekem az jött eszembe, hogy mindig abba a klubba legjobb tartozni, ahova a legnehezebb bekerülni, tehát hogy minden, annál jobban magasabb a presztízs értéke. Tehát hogy az, hogy valaki egyetemre menjen, az igenis kelljen egy tudás, és igenis kelljen küzdeni, kelljen tanulni, hogy oda bekerülj, és az legyen annak egy értéke. Tehát hogy ne az legyen, hogy akkor kiszórunk kvázi értéktelen diplomákat. Én nekem ez a vélemény.
Egyébként én csak ennyit, hogy én ezt is válaszoltam a tanárúnak, hogy oké, ezen elgondolok, vagy mármint, hogy ez elgondolkodtató, ugyanakkor meg azt is tudni kellene, hogy hanyadik helyen jutottak be egyesek, ugye? Mert nem mindenki a végére oda vigyeztetett, hogy hát a Bükkábrányi, Lévény Istvánnál társ, ez képző is jó lesz, mert oda 3 pont kell. Azt oda úgy is felvesznek. Vagy alapvetően is már oda adott be, mert tudod, hogy ezt a 180-at egyszerűen az megvan, az kész, de akkor hol van a te hivatástudatod, hol van az elkötelezettségen?
Ide tartozik az is, hogy azok, akik ezekből a nagyon hátrányos eredetű térségekből ki tudnak szakadni, és mondjuk egy tanári diploma, vagy akár egy tanítói papír, az már a kiszakadást jelentheti. Az ő jelentős részük nem megy oda-vissza onnan származott, hanem ezt arra használja, hogy elhúzom onnan, amilyen messze csak tud. Vannak persze pozitív ellenpéldák, de azért ez inkább a jellemző. Szerintem érdemes tényekről meg számokról beszélni, aztán lehet ugye ezekhez véleményt is fűzni, csak ugye a tények azok meg a számok azok magas dolgok. Ugye alapvetően fektessük le azt a tényt, hogy a tanárképzésre fellettek, hány százalékából lesz végül tanár. Ugye ez egy nagyjából 20%-os adat. Egyébként ezek sorra ki is jönnek ezek a számok. Ahogy az is látszik, hogy mondjuk bekerül a szakmába, mondjuk az előző tanévben 1884 tanár, egy konkrét szám, kikerül, meg nyugdíjba vonul például, mondjuk 3 és 4 ezer között. Azt mondják az oktatáskutatók, hogy mivel ugye a korfa magas, tehát idősödik ugye a tanári, tanítói szakma, ezért egyre többen lesznek, akik kikerülnek. Ez a szám van olyan nagyon ijesztő beszélés, hogy akár 25-re már 6000-et elérheti azoknak a száma, akik kimennek a szakmából. Most azt mondja, Gulyás Gergely is nagyon büszkén mondta, hogy ugye 10.500 főt vettek fel a tanárképzésre, miközben mondjuk előző évben 9.090-et. Oké. Tehát lehet, hogy most akkor a 20%-os arány marad, mert az nagyjából fix, akkor lehet, hogy most majd 10-zel többen vagy 50-nel többen maradnak a pályán, de hát közben meg ezrek esnek ki részben, mert most ugye felmondanak. Ez is egy jelentős szám, ugye most bár ezeken a számokon már lehet vitatkozni, de a szakszervezet azt mondja, hogy 2000 fölött van már azoknak a száma, akik felmondtak a státusztörvény miatt, biztos, hogy ezres nagyságrendű a történet. Szóval most az, hogy 50-nál többen esetleg bent maradnak, azért az finanszol nem mondja meg azt a problémát, hogy viszont évről évre ezres nagyságrendben nő azoknak a száma, akik meg kikerülnek a rendszerből. Tehát ezek a számok, ezek a tények. A többit azt lehet majd mindenféleképpen kommentálni. Egyébként összességében szerintem az egész felvételi rendszer, meg az egész magyarországi felsőoktatás most tükrözi azt a állammodellt, amit ez a kormány, Élén Orbán Viktorral elképzelt. Hát van egy gazdasági elitképzés, erre létrehozták a megfelelő, döntően egyébként fővárosi, nevezik nevén Corvinus, meg ennek egy-egy kihelyezett tagozata, ennek a világnak, megvan egy elitképzés, ahol a, hát nem akarom, hogy most azt mondjuk, hogy Janicsár képző, ez lebecsülés azoknak a diákonokat, nem akarom, mert egy jelentős részük mögött egyébként valóban komoly tanulmányi teljesítmény van, de mindesetre képeznek egy gazdasági elitet, annál valamilyen kisebb számban képeznek egy műszaki elitet, miközben ugye a szakmunkás képzést ez a kormány a legelején gyakorlatilag szétverte, leépítette. A diákokra elképesztő terheket ró, mindenkinek most már ugye az tereljük be a felsőoktatásba, aztán adunk neki, ha ebből az elitkörből már kicsúszott, amiről beszéltünk, adunk neki egy 2-es értékű diplomát, aztán majd kezdve le, amit akar. Mindenesetre a humán terület az a sor végére lett kergetve, mert alapvetően nem a bölcsész fog elmenni összeszerelni, hanem az, aki műszaki területről végzi ott valahol, nem feltétlen összeszerelő emberként, de mondjuk ebben az iparosítási rendszerben, amit a kormány elképzel, abban a hierarchia valamely részében nyilván a pillanatfelvételt nézünk, akkor lehet mondani, hogy na, túl sok a bölcsész, minek annyi magyar tanár, minek annyi könyvtáros, minek annyi szociológus, minek annyi akármicsoda, ugram, bocsánat, pszichológus, minek. Csak mondjuk, ha már nem egy pillanatfelvételt nézünk, hanem majd meg 5, meg 10, meg 15 éves távlatban nézünk rá egy társadalomra, ahol nincsen meg a humán értelmiség, az a réteg, amelyik egyébként tudást, lelki erőt, bármi egyebet beleönt ebbe a társadalomba, fenntartja, működteti a kulturális hálózatát, mi egymást, hát akkor kapunk egy olyan társadalmat, amiben gyakorlatilag van egy elit, és van rengeteg robot, és az különböző feladatokat elvégző robotok tömege. Most ez a politika számára abszolút ideális. Ha szóval, aki nekem 10 évig felvázoljak, azt mondom, hogy azért ez egy kicsit összeesküvés elmélet, Szabó.
Én is mindig ezt
mondtam. Ma már nem ezt mondom.
Én is mindig ezt mondtam, és most már én is vakarózom, mert hogy ez most már túl egy irányba mutat. És hogy minden lépés, meg minden intézkedés, és valóban hát ezek a szakok, ezek a szociológia, meg tehát, mondjuk szociológusnak lenni ma Magyarországon nem túl hálás, mert nem nagyon készülnek olyan felmérések, olyan kutatások, szegénységkutatás, meg a koldus kutatás. Búzs Balázs volt egyébként koldus kutató, és tök jókat írt. Még annak idején csináltam a lényeg, mint fiatal koldus kutató.
Egyébként valószínűleg neki nem is annyira tetszik ez, ami...
Nem, ő mindig is kilógott ebből a sorból egy kicsikén. Szóval, hogy tényleg abba az irányba mutat minden, hogy ez a droid képzés, és...
Ez Ázsia, bocsánat, tehát ez Kína. Tehát az az ázsiai modell. Van egy elit, aki működteti a rendszert, ők mind a lekötelezettjeink, hiszen elvégeztettünk velük egy méregdrága sulit, amit esetleg nem kellett kifizetniük. Bekerül egy olyan rendszerbe, egy olyan ökoszisztémába, ahonnan utána nem fog tudni kilépni, vagy akkor mindent el kell dobjon, amit eddig elért. Ez egy elit, és alatta meg a nagy tömeg.
Hát de most, hogy bejelentették a legújabb aksi gyárat Nyíregyházán, kell is.
Jaj, lesz már sok izé. Ez annyira jó, hogy még mindig azzal reklámozzák, hogy és több ezer új munkahelyben létre van, miközben izé mínuszban van a létszám. A munkás az még. Tehát, hogy ugye ez egy ilyen, nagyon sokáig Magyarországon ez egy pozitív hír volt, és mindig mindenki ezzel házalt. Az összes politikus, emlékszem, tehát Sátorolja új hely, mit tudom, 6-os számú választókerület, lehet, hogy csak egy utca az egész, és ott önkormányzati képviselőt választanak, de ő is azt mondta, hogy munkahelyeket kell teremteni. Na, persze, tehát ez egy ilyen szlogán volt, politikai szlogán volt, de ez átment ilyen fenyeg. Nem? Tehát most már, hogy valaki azt mondja, hogy 10 000 új munkahely, akkor azonnal 10 000 filippínú képe kezd kibontakozni a ködből.
És akkor megint egy tény, nekem egy viszonylag jó ismerősen Békés megyében egy nagy gyárnak, egy nagy élelmiszeripari cégnek a HR részén dolgozik. Évek óta mondja, hogy hiába ott még ők tudnának majd munkát adni. Kemény munka, nem egy, tehát nem, nyilván ilyen fagyasztott csirkéket bontogatni, ez egy kemény meló. Vagy nem tudom milyen állatokat, de lenne még munka, nincs magyar ember, akit fel tudnának venni, nincs. Békés megyében nincs ember, üres. Kiállsz a Békés megyé közepére, körülnézel, és nincs sehol senki. Ki van? Több ezer filippínó, mongol, vietnám, stb. Ami dolog, tehát semmi baj nincs velük egyébként, abszolút a szavukat nem hallott, dolgoznak, mint a kisanyalok, bocsánat, mint a dobotok.
Na, de akkor végül is értelmet nyert a megyének a neve. Békés.
Abszolút.
Egymás mellett élése, a különféle.
Csak amikor még pár év ezelőtt arról beszélgettünk a fideszes barátainkkal, hogy esetleg majd szükség lesz külföldi munkavállalókra, és hogyha nem akarjuk azt, hogy persze nem akarjuk, hogy ide tömegesen ellenőrizetlenül özönöljön be mindenki a Balkánon, mert nem tudom honnan, Afrikából, hanem egyszerűen csak munkaerőre lesz szükség, akkor elkezdem gondolkodni, és szervezetten kell majd, főleg a távol-keletről behozni dolgozó embereket. Hú, húrogtak, hogy de, büzé, hazárulás, meg izé, tessék, itt van, most nem mondanak semmit.
De azt mondják, hogy ezek nem azok a bevándorlók, ne keverd össze őket, zsombor, ne legyél rossz indulatú.
Én akkor sem kevertem.
Ez a Putyin, nem az a Putyin. Ide csapott egy háborút, még akkor se az a Putyin. Ez a Putyin, nem az a Putyin. Ez egy másik Putyin. Na, hogy az ember, akinek nem mondjuk ki a nevét, ma a mi műsorban valamiért, aztán leírt, hogy oké, mit csinálnék, és akkor leírtam, hogy mit csinálnék, és például leírtam azt is, hogy például nem olyan nemzeti alaptantervet készítenék folyamatosan, ami a 20. századba tolja vissza a magyar fiatalokat, mert egyébként az új magyar érettség is pont ezt teszi meg. Amire azt válaszolta az embereknek, nem mondjuk ki a nevét, hogy ki dönti el, hogy mi a jó nemzeti alaptanterv, mire én azt válaszoltam neki, hogy hát például a számok, az eredmények, az adatok, mert hogy azt mondja, ezt felolvasom, a korábbiakhoz képest is jelentősen csökkentek a magyar tanulók pontszámai a legújabb kompetencia mérésben. Komoly baj van a szövegértési képességekkel, írta a HVG, vagy írja az e-heti HVG, bocsánat. Szóval amióta 2008-ban standardizálták a méréseket, egyetlen vizsgált évfolyam sem volt annyira gyenge, mint most, mármint hogy 2022-ben. Most jönnek ez a kis ráhangolódás. A nyolcadikosok 40%-a az alapszint alatt teljesített a szövegértésben és a digitális eszközök használatában. Tehát kimondhatjuk, 40%-uk funkcionális analfabéta körülbelül. Meg a digitális eszközök használata, ugye, na jó. A tizedikeseknek pedig egyharmada nem ért el az alapszintet, és még egy, a területi különbségekről. Szövegértésből a 174 vidéki járás közül 71-ben a nyolcadikosok átlaga nem éri el azt a szintet sem, ahol országos átlagban hatodikosnak kellene tartaniuk. Hát ez az, és én ez volt az, amikor ezt elolvastam, amikor elengedtem ezt, hogy nem összeesküvés elmények, nem mondom, a Fidesz-sel lett annyira gonosz, meg izé, de basszus, tényleg a társadalmat abban az irányba tolják, amit mondtál az előbb, és ez valami egészen elkeserítő méghozzá azért, mert ha itt most, hú, ez nem csak sci-fi, hanem ez tündérmese együtt a kettő, ez már fantasy. Szóval, hogy ha most hirtelen kormányváltás lenne, és hirtelen nem ezekre az ellenzéki politikusokra kéne leváltani, vagy lehetne leváltani a kormányt, tehát lenne ajánlat az ellenzéki oldalon. Ezeknek a trendeknek a megfordítása, ez nem 4 év is, nem 8, hanem itt valami nagyon hosszú távú akármit kéne közösen kitűzni célként, hogy akkor legyen az, tehát hogy...
Mert a bázis sem volt annyira erős, mindig büszkék voltunk a magyar oktatási rendszerre, biztos volt amiért okkal, de azért ha megnézzük az idősebb generációknak a szövegértési képességét, ott is azért vannak problémák. Most ezt az újat még nem látjuk feltétlen, csak az ilyen kutatásokból. De mondjuk csak abból indulunk ki, hogy mondjuk mennyire tudnak például az emberek elvonatkoztatni, mennyire tudják felfogni azt, hogy egy kijelentésnek, egy mondatnak mi a valódi jelentés, hogy nem mindig a szó szerint jelentést kell komolyan venni, hogy és mi az, hogy irónia,
mi az, hogy
nyelvi humor, tehát ha megnézzük, ez is kegyetlen, hogy mennyire nem működnek, ezt a saját tapasztalatból is tudjuk, hogy mennyire nem működnek azok a kis nyelvi játékok, amik számunkra esetleg tök egyértelműen működnek, akkor azt mondjuk, hogy de rossz volt, de ott nem megy át. És ez egy óriási probléma, és úgy tűnik, hogy ez még rosszabb minőségben termelődik újra.
Hát a kettőt összerakod, tehát hogy súlyos mélyrepülésben van a magyar diákság, úgymond, most pontatlan megfogalmazás, de hogy ezek a számok azt mutatják. Ha ezt hozzáteszed az, hogy tovább romolhat, hát most nem akarok mindenkit itt behúzni, aki most bekerült a ilyen-olyan tanítói vagy pedagógusi képzésbe, de hát mégiscsak azért ez a pontszám csökkentés, ez jelenthet színvonal csökkenést. Hát a kettő együtt aztán tudja, hogy jó eredményeket fog hozni.
Bocsánat, még egy, csak utána tényleg befogom a számot, csak egy dolog, mert most el fogom felejteni, mert megöregszem. Szóval, hogy és ezért biztos a Facebook meg a közösségi média is felelős egyébként, de hogy mennyire megszűnt például a toldalékoknak a jelentőség, vagy nem tudják az emberek, hogy például mi a különbség a BABE vagy a BAN-BEN között, hogy mennyiszer látod azt, hogy nem tudja, hogy egy dolog az mit fejez ki adott esetben, vagy hogy a mondat végírás jelek elé nem kell szóköz. És ma már több ember tesz szóközt, mint ahányan nem tesznek. Egyébként ez borzasztó ijesztő.
Lehet, hogy karakterre fizetik őket.
Hát onnan kit, igen.
De hát, hogy most ettől azért el akarunk távolodni, akkor nem ez a legnagyobb baj, mert ez nekünk nyilván szúrja a szemünket, mert ezzel foglalkozunk, meg szöveggel foglalkozunk, de bár ez lenne a legnagyobb baj, de hogy egy a nem értő szövegolvasás az olyan károkat tud okozni, tehát hogyha nem tudsz értően elolvasni egy szerződést, amit veled kötnek mondjuk egy bankba, akkor elvihetik a házadat, vagy mit tudom én, tehát hogyha nem érted, hogy mi szerepel a termékek leíráson, akkor megvehetsz olyat, ami neked nem jó, vagy olyan anyag van benne, amire te allergiás vagy, tehát hogy nem tudod értelmezni a receptet, ami a gyógyszerhez van, akkor nem fogod érteni, hogy mikor, mit tudom, hogy kell használni. Tehát ami konkrétan az életükre befolyással van, olyan szöveget sem fognak megérteni, tehát nem csak irodalomra, meg nem tudom, kritikára, meg nem tudom, cikkekre kell gondolni, hanem konkrétan olyan szöveget. Tehát az, hogy a saját életére, akár az egészségére kiható, vagy tényleg mondom a gazdasági helyzetére kiható döntéseket nem fog tudni jól meghozni, ha egyszerűen nem érti, hogy mi van előtte, és hát mivel az iskolában meg ezeket abszolút nem tanítják, mert régebben se tanítottak, de most meg aztán végképp nem. Tehát, hogy ezek teljesen kikerültek, hogy hogyan tanítsuk az életre egyáltalán az embereket, és a szülők sem tudják már ezt, hogy nincsenek a tudatában, és ugye újra termelődik, ahogy ti is mondtátok, akkor ez egy ilyen ördögi kör. Tehát, hogyha se a szülőtől nem kapja meg, se az iskolától, akkor mit fog továbbadni nyilván ugyanezt?
Ahogy Csintalan Sándor mondanám, most nyitok itt egy zárójelet, csak erről a ragokról jutott eszembe, hogy Sátoraujhelyen. Van egy nagyon érdekes tájszólás, bár miközben mi gyönyörűen beszéljük a magyar nyelvet, amelyen nézünk jelentős része nem ért egyet, de ugye hát kazinci letéteményesei vagyunk, ott szép halom tövében, és aztán egy jó, igen, tehát hogy, tehát, hogy mi Sátoraujhelyen azt mondjuk sokszor, hogy megyek a doktorékhoz. Mármint, hogy ez a, és mi voltunk a doktoréknál, és ezt mi megcseréljük ezt a kettőt, és ez nagyon érdekes szerintem.
Zárójelbe zárom.
Most erre mindenki jól elgondolkodott. Mire beszél, hogy ez egy nyomorult szerencsétlen. Jó, zárójelbe, sőt, zárójelbe törölve.
Irodalmat, vagy egy cikket tudsz értelmezni, azt szerintem mi mindig...
De a Zsombor mondott, ez szerintem fontos.
De az más, hogyha tudatosan a hagyományok alapján fejezel ki valamit máshogy, mint az irodalmi, mint a fővárosi nyelv, vagy nem tudom, a ungáris. Tehát ez nem baj. Tehát a dialektusok egyenértékűek amúgy a hagyományos középutas nyelvvel. Tehát ez csak így nem erről beszélünk, hanem arról, hogy egyszerűen lehet, hogy akkor megtanulta, csak így fajzik el a nyelv, és most meg már nem tudja jól használni sem nyelvjárásilag, vagy hagyományosan sem az irodalmi nyelvet, illetően egyiket sem tudja jól használni.
Egyébként ezt, nem tudom, ezt Magyarországon, persze ennek megvannak az okai, és mi végigcsináltuk, de nem, mert te fiatal vagy, hogy veszett oda, ha hogy veszett oda a nyomtatott média például, de egyáltalán az olvasás kultúra, és hogy ez ilyen tök természetes, hogy jó a print, az mindenki, jó, meg az olvasás, hát ez már, most Istenem, ezért a kortárs regény fogyott el, és akkor vettem meg akkor a lapok, meg példányszáma. Aha, csak körülöttünk meg nem ez van. És nem is kell nagyon messzire menni. Hát nyugatra, meg aztán pláne, vagy a skandináv országokba. És ezek az emberek, akik, tehát egy funkcionális analfabéta nem fog olvasni, mert minek? Ugye nem fogja érteni azt, amit olvas, tehát még csak zavarba lesz, tehát, sőt, idegesíteni fogja. De bocsánat, csak annyit, hogy, és aztán, hogy ezért az információnak ez a nem is korlátja, mi ez? Kerete, vagy másik dimenziója, vagy hogy ellenőrizni dolgokat. Tehát ezek nincsenek, meg hiányoznak. És itt van, amit mondtál Zsombor az előbb, hogy hát igen, az a nagy büdös helyzet, hogy ez itten a propaganda célközönségének szakképzése. Mert ezek az emberek kiváló célközönsége, áldozatai lesznek a propagandának. Egyszer.
Akkor találtam magam így szembe egyszer így élőbe, így egy olyan közegbe, ami ráadásul nem is azt mondom, mert végzett szakember volt, meg minden, de hogy szerettünk volna megnézni annak idején moziba egy filmet, de egy feliratos volt, de ezt későn vettük észre, és hát nem tudta elolvasni, hogy gyorsan megértelmezni a szöveget, és ugye hát idegen nyelven meg nem tudott, úgyhogy meg fáradt is volt, mert dolgozott, úgyhogy szegényen aludt a moziba. De hogy nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy olyan hátrányok érhetnek azért, mert nem tudsz értően olvasni, ami most jó, ez csak egy film volt, meg majd bepótolja, mit tudom én, ha lesz szinkronosan vagy valami, de hogy mellette egy csomó mindenről nem fogsz tudni, és nem fogsz tudni jól dönteni, ami a saját életedre hat. És igazából ez a probléma, hogy velük szúrnak ki, tehát hogy akik amit te is mondasz, hogy nem ismerik föl, tehát hogy például bele lehet őket vinni a Facebookon, vagy bármilyen közösségi oldalon olyan jelszólopásos ügyeken át, megveszik a telefonját, aztán vagy vesz egy telefon, mégse azt vesz, tehát hogy egy csomó olyanban fognak beütközni, amire nem is biztos, hogy tudják, hogy azért van, mert nem értik, hogy mi állod, de egyszerűen nem ismerik föl, hogy az átverés, vagy hogy ez egy probléma, amivel ők szemben állnak.
Hát tényleg a legegyszerűbb hétköznapi dolgok szintjére visszük le ezt az egész ügyet. Pont beszélgettünk tennap a kollégákkal arról, hogy a mai fiatalok, nyilván nem lehet általánosítani, de több kolléga van, aki mondjuk jelenleg is ilyen 16-17 éves korú gyermeket, fiatal nevel, és ez jobban rálát az ő világukra, hogy, és mondtad az olvasást, hogy kiderül, hogy ezek már azért nagy, majd olyan felnőtt emberek, jó iskolákból, hogy, hogy az a fajta szöveg élmény, az olvasási élmény még mindig nem alakult ki bennük, aminek az jó évekkel korábban ki kellett volna. Ezt mondjuk mi az egyetemen úgy hívtuk, hogy nekünk is úgy mondták, hogy a belső mozi, például, hogy olvasol, és beindul a mozi, elképzeled, és hát elkezded élvezni a szöveget, mondjuk egy szép irodalmat. És ők nem élvezik, mert onnan azzal küzdenek, hogy értelmezzék a szavakat, a mondatokat. Ez nem csak a kormányhiba, nagyon sok minden benne van, hogy csúszunk át abba, hogy mindent csak képeken nézünk, mert mindent csak tőmondatokban értelmezünk. Nagyon összetett ez a probléma, csak hogyha úgy nő fel egy nemzedék, és erre viszont a politika is rásegít, hogy nem tanul meg szöveget értelmezni és élvezni egyszerre, hogy nem alakulnak ki ezek a világok, ezek a színek, ezek a mindaz, amit egy szöveg, mindaz, amit a kultúra átad a különböző csatornáin, ami fejleszti a kreativitásodat, a helyzetekben a megoldó képességedet. És akkor csodálkozunk, hogy milyen erősen jelen van a társadalomban az agresszivitás, az arrogancia, akár egy közlekedési szituációban, bármiben. Hát hogyha egy embernek nincs a kapásból a tudatában az, hogy éles stressz helyzet, hogy azt akkor meg tudom oldani, és akkor van egy hosszú skála. Mert ezt már mind olvastad, tanultad, elképzelted, kitaláltad, stb. Hogy a megütőmtől, a mondok neki egy viccet, így nagyon sok mindent be lehet járni, és esetleg tudatosan reagálsz a mely helyzetre úgy, ahogy uram, bocsánat, pedagógiai céllal. Ha ez a képesség nem alakul ki benned, és ezt a képességet az jelentős részben a kultúra, a tanulás, a szövegértés, ezek alakítják ki, a kultúra, a fogyasztás, mert láttál modelleket ilyenekre, színházban, filmen, olvastad könyvben, stb. Akkor mi marad? Akkor marad a megütöm a szélsőséges esetben, és hát ezt látjuk azért, mert egyszerűen a kultúra élvezete az folyamatosan írtódik ki a társadalomban.
Hát nézzétek meg a heti, meg havi, de heti, mindegy, televíziós nézettségi toplistákat, hogy milyen műsorokat néz a nagy közönség, vagy a tömeg. Tehát nincs köztük semmi olyan, ami bármiféle pozitív értéket hordozna. Uh-huh. Se kultúra, se társadalom, de még a filmek is sem, azért vannak jó filmek, tehát hogy bele lehetne futni olyanba, ami elgondolkodtat, meg nem tudom, hogy legalább reflektál a világra. Semmi. Tényleg a legszörnyűbb, hát ami most megy is ezekből. És hogyha a híradók azért ott szoktak szerepelni, ugye ez még mindig ilyen 7-800 ezeren nézik az RTL klubot is, meg a TV2-t is, sajnos a TV2-t egyre többen. Nem tudom, néztetek mostanában kereskedelmi tévéhíradót?
Nem, de gondolom, hogy az volt
ott. Hát egy kicsit durva, igen. Hát a TV2 az konkrétan 80% hát mondjuk kék fény,
igen,
tulajdonképpen,
addig, igen, igen, igen,
és akkor 20% vagy 15% az ellenzéknek a rúgdalása, ha pozitív hír, akkor nyilván Orbán Viktor és a Fidesz. És közben néha végig szenvedem az egész tényeket, és az a mosolyok így magamban, hogy mennyire nem áll össze egyébként az embereknek, akik ezt fogyasztják, hogy mindez, ami a tényekben majdnem egy órán keresztül megy, az tökéletesen ellentmond annak, amit a Fidesz hazudik az országról. Mert családon belül erőszak, így megölte, úgy megerőszakolta, a lányát vízbe folytotta. Amit tudom, hogy tehát arról szól, hogy ha így összerakod az eseményeket, ja igen, közlekedési konfliktusból alakult ki, hogy aztán végett a falu, tehát hogy ilyen teljesen ízik. Hogyha ezeket így összerakod, akkor az jön ki, hogy a magyar társadalom az egy roncs társadalom, ami ráadásul roncsolódik tovább, mert lefelé tart. De nem, tehát ez nyilván ez így nem áll össze.
No, és nem áll össze a kép, mert már nincs meg az a tudás, az az elvonatkoztatási képesség, amiről beszélünk, hogy összeálljon, hogy igen, ezt mondják nekem, de én akkor agyalok ezen tovább, és leszűröm azt, hogy jó, állítások sorra, és akkor ehhez képest mi lehet a valóság. Na, ez a képesség nincs meg az emberekben.
Hát ez már egyáltalán.
Emberek egy jelentős része.
De egyébként a szöveggel való viszony az ugye meg a mi munkánkra is kihat, mert mi ugye meg újságírók volnánk, és nekünk meg így extra nehéz, hogy eljusson az az információ, amit nagy nehezen mondjuk kikutattunk, vagy megszereztünk, vagy hozzájutottunk, vagy kipereltünk, hogy és múltkor megírtam egy cikket, és nézem, 38 perc olvasási idő. Hát mondom, ezt biztos, hogy a kutya nem fogja olvasni, ez esélytelen, hogy átmenjen, de még szerintem már a 10 fölötti, sőt már a pár percnél fölötti cikkeknél is ugyanez van, vagy nem tudom, nálatok egy oldalas cikket, hogy így mutatnám
valaki. Hát ez más, mert ugye ez kulturális luxus termék.
Nem úgy, mint a
nem, az átlátszó, ez csak
a kulturális antropológia.
korrupció.
Nem, ez tényleg ez a hivatalos kulturális antropológiai megnevezése egy heti lapnak, ami printben nyomódik, hogy ez kulturális luxus cikknek számít, amit azért vesznek az emberek, hogy a kulturális luxus igényüket kiegészítsék. Nem arról szól, hogy luxus termék, hanem arról, hogy maga az, hogy hétvégén leülsz és két órát rászánsz arra, hogy átbőgészd a lapot. Tehát ez egy más történet.
Jó, de hogyha ránézel egy ilyen hosszú szövegre, akkor az emberek jelentős része az halálra rémül, szerintem ezt lássuk.
Igen, de a te cikkeidnek, vagy a ti cikkeiteknek nem is ez a funkciója, hanem az a funkciója, hogy majd átvegyék és zanzásítsák és idézzék és a lényegi információt, amit
ők annak még az is szöveg, tehát még azt is...
Persze, de hogy ezen ne keseredjen, nyugodtan írjál
egyben a cikkeket.
De igen, az újságíró szakmára is jellemző, hogyha olyan tényfeltett anyagot írsz, amit nem tudsz két mondatban összefoglalni, lehet, mert ez a válasz is, akkor nincs jól megírva, de nem, mert én értem, hogy néha sokkal bonyolultabbak ezek a sztori, de hogyha nem foglalható össze két mondatban, és abban nincs benne mindjárt az, hogy Orbán Mészáros megvette, ellopta, akkor sokkal nehezebben szemlézik, és lehet, hogy tök fontos sztori kerekedik ki belőle, csak sajnos ez már, és akkor bírálhatjuk szerintem ennyiben a saját szakmánkat is, gyakran túlmutat mind az értelmi, mind a figyelmi képességén egyes kollégáknak, hogy egyszerűen nem akarna annyi munkát beleölni, hogy azt végigolvassa.
Valójában én nem itt akartam kikatni, hanem oda, hogy mivel ezt tapasztaljuk, hogy nem olvasnak az emberek.
Ezért
önkéntelenül is az ember tolódik arra, hogy akkor azokat a formákat keresi, amit még fogyasztanak. Tehát és akkor az írástól eljutunk oda, hogy most már mindent is csinálunk, tehát podcastet gyártanak az újságok, nem? Tehát inkább beszélgetős, mert hát ha meghallgatja, mit tudom én.
Hát miben ülsz ezt éppen, ugye?
Volt vitaműsor, mert azt hát, ha megnézik, meghallgatják, videós anyagokat csinálunk, inkább kimegyünk, mert azt több ezeren megnézik, hogy ki ment a szeméttelepre, mint azt nem olvassak el, hogy akkor milyen a háttere, vagy mi van a tulajdoni lapon, tehát egy cikket nem valószínűleg olvassák, de egy videót, amit készítsz bele, azt megnézik, stb. Tehát, hogy mi is tolódunk el, vagy szerintem az összes újság tolódik el ebbe az irányba, hogy akkor megpróbálja így elérni a
ami alapvetően egyébként szerintem nem lenne baj, csak, és nem, most ez nem ilyen nyafogás, hogy jaj, mert nincs elég olvasójuk, és akkor itt azért nem, de simán lehetett volna a magyar társadalomnak is egy olyan fejlődési útvonal a rendszerváltás követően, hogy mondjuk lenne 4-5 darab 100 000-es ellenzéki napilap még mindig, vagy nem feltétlenül ellenzéki egyáltalán, vagy 200 000-es. Azért gondoljunk bele, hogy milyen hatása lenne ugyanannak az információnak, amikor reggel megjelenik a címlapokon egy 200 000-es lapban a sztori, és mindenki erről beszél utána, és az összes médiáról beszél, kivéve a Kesmát.
Ez Csehország, ha nem is több százezer, de sok 10 000-es.
Azért mondom, és akkor egészen más lenne a történet, mert úgy mindjárt más gyártani egy podcastet, meg mindjárt más videókat készíteni, amikor nem arról van szó, hogy egyáltalán elért, hanem hogy valami kis plusz keretet adja a te történetednek.
Emlékszem,
ezt elengedtük.
Bejött egy japán kolléga hozzánk, hogy anyagot ír a magyar hang születéséről, 3 vagy 4 éve volt, és leültünk beszélgetni, és így röst, mikor is bemutatkozott, és így röstelkedett, hogy ő nem a nagy lapot képvisel, mert csak a harmadik számú újság Japánban, és ennek nem a nagy a példányszáma, úgyhogy emiatt így, hát ilyen japánosan is szégyenkezett, és akkor kérdeztem, hogy ez mennyit jelenti naponta, és nagyon szégyenkező mondta, hogy hát 8 millió példány, és akkor kérdeztem, hogy ti értek mennyi, és mondom, hogy hát, tudod, ez egy ilyen sokkal kisebb ország. De hogyha most az arányokat nézed, tehát most Japán
annyi
8
igen.
millió, tehát hogyha arányosítod az olyan, hogyha mondjuk 800 000 lenne.
Aha.
Tehát ho? Na.
De ez az, és azért ez több, és az Európában se lett vége a printnek, meg azért olvasnak az emberek.
Jó, most azért szűn meg egy-két nagy múlt újság.
Oké, de mégis van még valami, és ebben nem is a print a lényeg most, hogy hova nyomtatódik a dolog, hanem hogy jelenik meg a szöveg, igen, meg a szövegnek az olvasása, meg az értése, meg amit te is mondasz, hogy valóban ez tehát Magyarországon ez a Facebook olvasás, ez most már mindent visz. Cím, kell valami jó. Nem Facebookon nem is kell cím, valami jó kis ütős kép, fölírni két sorba, hogy mi van, az kész. És nem kattintják le az emberek, mert sokszor ezt így kész, na, tovább is küldik. Az, hogy mi van benne, az már érdektelen.
Na, a lényeg az, hogy kirakja ki egyébként, szerintem.
Tehát, az is számít. Ja, hát nyilván. Honnan jutottunk ide magunkhoz?
Oktatástól kezdtünk beszélgetni.
Ami végül is.
Meg a kompetencia felmérésről.
Hát ez végtelen elkeserítő. Nekem is írt egyébként egy HR-es ugyanennél a posztnál, aki ügyvédként dolgozik, és ő munkaszerződésekkel foglalkozik, és azt mondta, hogy egészen elkeserítő az ő napi tapasztalata, hogy az emberek nem értik a munkaszerződésükben, hogy mi szerepel. És amikor és azt mondta, hogy de hogy nem itt van a történet vége, mert ez még egy ilyen izé lenne, oké. Hanem amikor megpróbálja elmagyarázni nekik, azt se nagyon értik, és ezért inkább elkezdenek hinni valami saját verzióban. Tehát, hogy nem hisznek már az ügyvédnek sem, mert elbizonytalanodnak, meg összezavarodnak. Az is lehet, hogy szégyent éreznek, hogy ők most, ami nem tudom, hát gondoljanak bele ebbe az érzésben. Mi ezt nem tudjuk, hogy milyen az, amikor egy szöveget kapsz hát a kezedbe. Jó, amikor TGM-et olvastam, volt néha ilyen, hogy egy kicsit
utána.
Jó, de alapvetően
azért... A hiteleknél szerintem azért ott meg tudják forgatni az embert, úgyhogy azt se tudja, merre van az előre.
Hát dehogy nem, ott szívsz. De hát ez teljesen egyértelmű. Nem, de azért alapvetően az, hogy milyen funkcionális analfabétának lenni, az mégiscsak számunkra ismeretlen.
Mondjuk, hogyha informatikusokkal beszélgetsz bölcsészként, akkor sejtheted, hogy milyen.
Attól függ, hogy...
Ott azért van. Vannak olyan mondatok, amikkel nem tudok mit kezdeni.
Igen.
És ők erre rá is játszanak.
Jó, én informatikusnak is tanultam, és azt is annyi maradt meg magas szintű matematikából, azt nem tudom, valamiért olyan fura, hogy például a névmemóriámat elvesztettem a Covid miatt, de ilyen vannak dolgok, amik így beleérnek az ember agyába, és az én agyamba a következőjéket bele, FX prefixmentesen, végesen generált, véges defektusú FZ részmonaidjának, nem RZ részmonaidjának, az FZ szabad monaidba történő izomorf leképezése. Ez egy matematikai definíció, valami magas szintű matematikában, fogalmam nincs, hogy mit jelent, az se, hogy minek a definíciója, de ez így megvan.
De te nem meleghengerést megkészültél?
De hát ott nyomtuk a matekot ezerrel. Uh-huh. Mondjuk ennyi haszna volt.
Viszont ezzel... Ebben a műsorban elmondtad.
Hát én ezzel csajoztam is.
És sikerült.
Hát jó kis matematikus csajok nyilván. Jó, most megint magamra haragítottam nagyon sok mindenkit. Mármint, hogy a matematikus hölgyeket. Na, inkább váltsunk témát. Újabb pozitív része fejleménye a magyar állam működésének, mert hogy tovább csökkent azoknak a száma, akik rendőrként képzelik a jövőjüket. Az RTL információi szerint idén már csak 470 fiatal jelentkezett tiszthelyettesnek, miközben néhány ez a szám, éve ez a szám még 3000 felett alakult. Hát azért az, akár is nézzük, ez egy hatodolós. A két éves képzés mellett létezik egy jóval kisebb tudást nyújtó 10 hónapos járőrképző is. Hát ezt a rendőrök nagyon szolidan is egymás között fapadosnak nevezik, tehát hogy igen, amelyre évente nagyjából 1000-en jelentkeznek. Itt is csökkenés van, mert hogy 2021-ben 1200-an adták be a felvételi kérelmüket. Az a probléma ezzel, én beszéltem most a, nem mondom meg hol, rendőr ismerősömmel, bár úgy se rúgnál ki, nincs helyélete más, igen.
De egyébként képesek szerintem.
Jó, inkább nem mondom meg, hogy hol, minden esetre ő viszonylag magas szintű rendőr, és akkor beszélgettem most ennek a témának az apropóján, hogy ez a 10 hónap, aki ide jelentkezik, az általában el is hagyja viszonylag gyorsan a pályát, mert hogy ez egy ilyen, tudod, épp nincs adott élethelyzbe ötleted, mi a szar legyek most per pillanat? Azt mondja, van az Aldi, de ott nagyon keményen kell melózni. A Lidl az ugyanaz, csak még nem is lehet kiejteni a nevét. Akkor mi marad? Elmegyek izének 10 hónapos járőrképzőre, azt valami kis pénzt lehet keresni. És valóban lehet, megkérdeztem azt is az én rendőrismerősömtől, hogy mennyit keres egy olyan rendőr, aki 10 hónapos képzést végzett el, és most felveszi az egynyelvát, és kimegy az utcára. Na?
Netto?
Netto.
180.
200, netto 200, aha. Aki a két évest végzi, az olyan 250-260 körül keres. Úgyhogy elég gyorsan leszerelnek azok, akik így gyors talpalóba szerelnek fel.
Neki úgy se gyorsan keres sokkal többet, 45 évesen két diplomával tegyük hozzá.
Nekem mondod? Kedves főnök, nekem mondom.
A bérvitát majd a műsor után rendezétek. De egyébként mellette meg, tehát alapvetően a rendőri szakma az ugye miről szól, hogy a rendőr oda megy, ahol mindenki más menekül. Családi veszekedés, vita, rablás, lövés, gyilkosság, nem? Tehát, hogy aki a tököm akar oda menni, neki pont oda kell menni, ahonnan mindenki más eljönne. És akkor ezt áll is még mellé, hogy de akkor nem kap, nem léphetsz be pártba, jó, mondjuk ez nem biztos, hogy annyira megviseli őket, de hogy egy csomó mindenről le kell mondanod, nem mehetsz tüntetgetni, tehát egy rengeteg olyan demokratikus jogottól megfosztanak azzal együtt, hogy ugye felszerelsz. És akkor ezt állítsuk párba, hogy elvették meg egyébként a korkedvezményes nyugdíjat, tehát hogy minden olyat, amit pluszba kaptál azért, mert rendőr vagy, de le kell mondanod ezért jogaidra vagy lehetőségedre, akkor cserébe kaptad mondjuk a korkedvezményes nyugdíjat, meg akkor mondjuk kapsz fizut. De hogyha se fizu nincs, se egyébként semmi kedvezmény, se még egyébként a jogait sincsenek meg, akkor mennyire bábnak, hogy téged oda kirakjanak napi, nem tudom én, 12 órában a trafipaxozni, ami aztán azért lássuk, hogy nem egy túl izgalmas, vagy motiváló dolog, vagy már a járőrözés is szerintem már ennél jobb, mint ott állni a trafin. Én úgy tudom a rendőröktől, akikkel beszéltem, hogy ezt ők is rühellik, tehát hogy nem, nincsenek ezért a feladatért különösebben.
Félre kell célozni. És akkor mindenki boldog lesz. Ő is forradalmat csinált a kis világában, mi is.
Tehát, hogy akkor mitől lenne igazából vonzó a pálya?
Én egy nagyobb, egy évvel ezelőtt...
Csak kérdezem.
Ha lenne, ugye?
Egy évvel ezelőtt mentem a Teve utcába, volt egy ügy, és vártam a... nem bűncselekmény. Ültem a aulában, vártam, hogy beszélsek az az ember, akivel akartam, és ott dumáltak a beléptetős ember, meg ott egy pár rendőrt, jöttek, mentek, ment a duma. És egyetlen témájuk volt, hogy hogyan lehetne innen a lehető legjobban lelétszelni. És ez elég ijesztően hangzott, hogy beszélgettem egyébként nemrég vidéken, Kelet-Magyarországon egy olyan rendőrrel, aki tiszthelyettes, viszont azon kevesek közé tartozik, aki már ilyen 50 körüli, tehát 20-30 éve rendőr, ilyen nem nagyon van már szinte, tehát abszolút ilyen szenyor. És ugye hozzá beosztják ezeket a 20 éves srácokat, akik ott vannak egy-két évig, aztán jön a következő. De ő imádja, mert, hát mert magát a szakmát, mert ő az az elhivatott, aminek egyébként valószínűleg lenni is kell, hogy ez szerencsés. Ő is azt mondta, hogy minden más rendőr, és egy dolog, hogy mennyi a pénz, hogy az kevés. Egy dolog, hogy milyen a ellátottság, az eszközállomány, ilyesmi. De az, hogy a saját rendszered, a saját munkáltatódon úton útfélen kiszúr veled, és olyan munkahelyi légkört generál, amiben egyszerűen nem lehet létezni, azért az egy extrém dolog. Tehát nem úgy néz ki ma a rendőrség, hogy egyébként keblük lelik mindazokat, akik két év után is még szolgálatban vannak és dolgoznak, hanem keresztbe tesznek mindenhol. Ő például rühelli, ez az ember, akivel beszéltem, ő közrendes, hogy például, amit te is mondtad, kirakják biztonsági övet nézni. Úgy, szóval lehet ezt csinálni, csak közben nincsen elég közrendes a terepen. És ezek éjszaka kimennek, vannak ketten egy kocsiba, ott pont azon a környéken még ilyen nagyon jól szervezett polgárőrség sincsen, mert ahol van, ott megcsinálják azt, hogy mondjuk van egy normális önkormányzat, vesz még egy autót, és akkor a csikossal megy az egyik rendőr, meg egy polgár, de az önkormányzati mondjuk úgy csikossal megy a másik rendőr, a másik polgár, és akkor legalább már két autót tud mozogni.
Az már elég nagy luxus ma.
Van, ahol ezt megcsinálja, úgy, vagy az önkormányzat, vagy valami helyi szerveződés beletesz annyi pénzt, hogy ki tudnak állítani még egy kocsit. De van, ahol nem. És pont ahol leginkább problémás területek, ott ugye nem. És ez is ilyen. És azt mondja, csak az a tudat, hogy riasztják őket egy helyszínre, amik erőszakos bűncselekmény esete forog fenn. Ők oda ketten kivonulnak, abban a tudatban, hogyha nagyon fennforog az erőszakos cselekmény, az, hogy ők erősítésre számíthassanak, az a tudat, hogy ez legalább fél óra, mire mondjuk még két rendőr valahonnan odaér. Mert akkor a területeket fednek le, éjszaka főleg egy autóval ketten, egyébként az ő Skodájukban 480 ezer kilométer volt egyébként, csak mindig halljuk, hogy hány 100 millió, vagy milliárdokért megy az eszközbeszerzés, ugye Budapesten látjuk ezeket a csapatszállító Mercedeseket jönni-menni, a vidéken a 480 ezer kilométeres Skoda van, egyébként kiválók azok az autók, amúgy. Szóval, hogy ilyen körülmények között dolgoznak, hát persze, hogy aki tud és nem ennyire elkötelezett és elhivatott, mint ez az én ismerősöm, hát lerészelnek előbb-utóbb.
Ugyanerről beszélt a rendőrismerősöm, aki egyébként nem, ez nem egy kis település, ahol ő szolgál, és viszont meglehetősen nehéz terület, finoman fogalmazva, hogy pont erről beszélt ő is, hogy annyira kevés a rendőr, hogy apró településeknek a tucatjai maradnak járőr nélkül. Ez már teljesen hétköznapi. Az autókról is beszélt ő is, az autóknak egy jelentős része az áll, és nincs pénz működtetni, üzemanyag, meg ilyen apróságok, csak a rendőrkapitánynak az engedélyével lehet, tehát van a minimálisan használható autó, hogy legalább valami mozgást tegyen, és csak a rendőrkapitány külön engedélyével lehet hozzányúlni, a többi autóhoz, azt gondolom ezek is ilyen 480 ezeres Skodák, köszönjük a Skoda támogatását természetesen.
Tudom, ez jó reklám a Skodának egyébként.
Ez jó reklám lenne, ha nem nálunk menne, de mi unortodox módon reklámozunk, úgyhogy a kedves Skoda, hogyha azt szeretne, hogy soha többet ne dicsérik, akkor
egy fél oldal
meg tudjuk beszélni. Meg tudjuk beszélni, igen, és akkor jobban lesznek a kormánya továbbra is.
De egyébként ez már nem is mostani probléma, tehát ez már évek óta megy, tehát hogy csak egyre rosszabb a helyzet, hogy nincsen elég járőr, és hogy tényleg polgárőrökkel vannak. Párban meg most már tudjuk, hogy halőrrel meg mindenképpen.
Na, az ez kicsit azt
hiszem. Zsonglőr, mindegy, csak őr legyen. Tehát, hogy bármi, csak valami őr legyen. Nem, sajnos nem saját poén, úgy láttam a Facebookon, úgyhogy ezt most így
elloptam. Nem kell talán elárulnom. Akkor ezennel visszavontam a Tompos Ádám emlékdíjat, akkor mi is a te poén.
Átadjuk annak, aki zsaruellátón tették ki ezt, hogy így elraktak, hogy kiket lehetne még ugye berakni. De hogy az, hogy tényleg, tehát van egy nagy terület, amihez tartozik, mondjuk 50-60 település, és ott közepén van a rendőrkapitányság, és hogyha az egyik pontba elmegy a járőr, és ott intézkedik, esélye nincs átérni, mert hogy itt van, hogy mit tudom, egy 40 perc, vagy egy óra, amíg átér az egyik területről a másikra.
Hát és van egy olyan trükk, nem tőlünk fogják ezt megtanulni a bűnözők, mert pontosan tudják, hogy mondjuk kiriasztják fals riasztással azt az egyszem autót, az a kétszem rendőrrel a körzet egyik felére. Olyan is volt még egyébként, ez Maglódon volt egy ilyen konkrét eset, azt tudom, hogy úgy riasztották ki, hogy még ahogy ment ki, kilukadt a kereke, mert hogy megértettek milyen veget, nem tudom milyen felén. És közben egyébként a település másik részén meg elvitték, de tényleg kiemelték ezt a pénzautomatát. Uh-huh. És egyszerűen nem volt, nyilván ez egy látványos dolog lehetett, mert biztos közben sokan hívták a rendőrséget, csak nem volt rendőr, aki mondjuk 10 percen belül odaérjen. Uh-huh. De ez a forrás is mesélt olyat, hogy riasztották őket egy gépkocsi feltöréshez, megérkeztek, ott a feltölt autó, a szomorú tulajdonossal, de közben jön a riasztás, oda 10 kilométerre, hogy ott meg nem tudom, kések villognak, akkor és akkor azt mondta, nem tud mit csinálni, az autó úgyis föl van törve, tudjuk azt, hogy forró nyom, meg ilyenek, ugye, irányra, és ott kell hagyni az egyik helyszínt, ami nem tűnik annyira súlyosnak, mint a másik, mert nincs mások járása.
A rendőrismerősöm, aki ezen a bizonyos területen él, mondott egy nagyon érdekeset, és eddig ezt nem nagyon láttam sehol, vagy ha igen, már írtak róla, vagy beszéltek róla, akkor én voltam figyelmetlen, hogy már is érzik annak a hatását, hogy a MOL átvette a hulladék. Igen. Mert hát ebből nagyjából kikövetkeztetett, hogy milyen környéken rendőr az én ismerősöm, hogy azok, akik eddig abból éltek, hogy színes fémmel, fémekkel, hulladék, lomizás, ezzel azzal foglalkoztak, ezeknek most kikerült a kezükből a kenyér. És itt azért elég komoly tömegekről van szó, ezek nem túl gazdag emberek, mármint nem aki a csúcsán vannak ennek a történetnek, hanem akiket ez az ellátólánc azért ellátott. Valahogy azért megéltek belőle. Persze volt benne egy nagy rakás illegális dolog is, meg szürke zónak, mit tudom én, de azért mégiscsak volt benne valami olyan, ami törvényszerű, jogszerű volt, tehát hogy úgy elérdegéltek. Ez egy viszonylag nagy tömeg egyébként ezekben a hátrányos helyzetű régiókban. És azt mondja, hogy már most érzik annak a hatását, hogy ez megszűnt, hogy megszűnik. Uh-huh. És mi lesz később? És azt mondta, hogy ezzel baromira foglalkozni kellene, mert aki még tegnap a tűz fölött égette le a műanyagot a drótról, az holnap ki fogja ragadni a szatyrot a üzlet előtt a néninek valahogy a kezéből, mert megélhetési bűnözés. Hát ez nem nagyon lehet mit hozzátenni, én is csak most, ahogy mondta, így szembesültem azzal, hogy hopp, tényleg mennyire igaza van. 600 ezer keres a kapitány egyébként. Ezt is megtudtam.
Netto 600?
Aha.
Kossa emelkedett.
Nem. És az egyik kollégája most szeret le, és kiment 2500 euróért villanyszerelni Németországba.
Ennyi.
Én sem állom egyébként a 600-at tőle, meg lehetne több is akár.
Persze, hát ezt ő is úgy mondta, hogy hát ahhoz képest az azért nem olyan sok. Újabb csökkenés, ez egy olyan csökkenős, nem is néztem, amikor összeállítottuk a témákat, csökkenős témák, azt mondja, hogy eddig minden hónapban csökkent a cégek száma 2023-ban. Az új felszámolási eljárások száma rekordot döntött, különösen a 3-5 éves korú cégek között. Amikor beütött a Covid, és azért mi valamennyire tudtuk járni akkor is az országot, mert ugye újságíróként ezt meg lehetett tenni, akkor döbbenten néztem, hogy mennyi, nagyon gyorsan, mennyi bezárt üzlet lett, meg eladó, meg átadó, meg csak vigye már valaki éttermek. De ez vidék volt. És most Budapesten hasonlót tapasztalok. Ez nagyon durva. És azt néztük, hogy nem tudom én, hanyadik kerületben, meg én nem akarok senkit megbántani, hanem belváros, frekventált részek, olyan utca, ami eddig népszerű volt, és még valamennyire van mozgás, de ott van már eladó, kiadó, És hát ezek a statisztikai, nem statisztikai, ezek adatok meg azt mutatják, hogy ez nem csak ebben a szegmensben zajlik, hanem hát ez így van.
Ugye a miniszterelnök Urunk Tusnád Fürdőn azt mondta, hogy két meteorit csapódott be, ezek okozzák ugye a problémát. Nyilvánvalóan mindig más. Jelen esetben a két meteorit, ugye az egyik volt a járvány, a másik meg a háború. Ezek nyilván valódi meteoritok, ezt senki nem vitatja, hogy a járványnál nagyjából már ugye a második etapban lehetett sejteni, hogy azért mi lesz a kifutásodnak, milyen borzasztó volt minden szempontból, emberileg is, meg a gazdaságot tekintve, de úgy látszódott, hogy ennek azért egyszer csak vége lesz. És hogyha egy boltot bezártak, és valahogy, vagy egy kocsmát bezártak, és valahogy túlélte, akkor ki tud majd nyitni, és akkor újra mennek az emberek, feltételeztük, egyébként ez sem mennyire egyszerű. Ugye mostan ez a háborús meteorit, ami egyébként megint csak sokkal bonyolultabb, mint a háború, mert könnyű mindent a háborúra fogni, biztos sok mindent lehet is, de azért van egy borzalmas gazdaságpolitika emögött. Ugye nem is kell ezt sorolni, mindenki tudja megkérni az inflációs adatokat, hogy mondjuk a térség államai hogy állnak hozzánk képest. És ebből viszont most pillanatban nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a kilábalás. Tehát mondja a miniszterelnök úr, ugye, hogy hát harcot indítunk az infláció ellen, és milyen szuper, hogy most már 20,9-re, vagy nem tudom pontosan mennyire letörztük.
Ah, már 19,9 a stat szerint.
Most már igen. A következő adat az állam, ami legrosszabb, már ez is térmes, úgymond az 12.
Jajaja.
És egyébként bőven 10 alatt van a teljes átlag. De most ugye mindent erre fog. És ennek tényleg nem tudjuk, hogy hol lesz a vége. Most egyébként azt mondják a hozzáértő gazdaságos kollégák, hogy azért az építőipar lesz az, ami nyilván részben mesterségesen pumpálódott akkorára, amekkora, de hogy most ott a tápláléklánc alsóbb részein lévők, hát most kapkodhatják a levegőt.
Nem a kis cégek.
Hát a kis cégek.
Én is azt hallottam, hogy évvégén rengeteg helyről vár továbbbocsátást. Nincsenek megrendelések külföldön, nincsenek építkezések, senki nem újít már föl, egyre rosszabb a helyzet, tehát hogy egyszerűen nincs.
Amiben azért az lesz megint csak jó, visszatérve az én rendőrismerősemhez, mert az építőipar rengeteg olyan embert szívott fel, akik ezekben a hátrányos helyzetű régiókban tengődtek, és valóban elkezdtek, hogy el tudtak kezdeni élni egy kicsit jobb életet, mint addig, sőt, nem csak kicsit, hanem valaki nagyságrendekkel jobb életet, pusztán azért, mert már az építőiparban igenis meg tudták fizetni, és már viszonylag normális
keresettel dolgozhatott. Egyik között is tele volt vendégmunkással egyébként.
Ott is, de mégis jöttek. Hát nekem, amikor először mondták, hogy a Forgács Pista mondta, hogy menjek már egyszer pénteken délután az M3-oson haza Sátoraljóhérre. Mondom, jó, hát kipróbálom, és tényleg állhatsz a dugóba, és a körbenézel, azt látod, hogy ilyen teli autók vannak, 4-5 melús ember megy haza valahova a borsodi vagy hevesi településre, ahol élnek, ugye, és akkor hétvégre hazamegy a családhoz. Na most ezek az emberek, hogyha kikerülnek az építőiparból, ugyanaz, megint mennek vissza, és...
Mindenkit vár az aksi gyár. Az még rívelt.
Csak a filippinókat. Nekik nincs meg a képzettségük ahhoz, hogy... Tehát amíg az építőiparban el tudsz dolgozni mindenféle képzettség nélkül, igen, is, akár igen, az aksi gyárban azért...
Ezt is szokták mondani, egyébként ilyen gyárakban dolgozok, akár HR-esek, akár mérnökök, hogy az a kérdés, hogy szüksége van nagyon menő informatikusra, meg aki kezeli, üzemelteti a rendszert, olyan van, olyat talál. Ha ilyen nagyon-nagyon alja munkára idézőjelbe, bocsánat, kell ember, aki tényleg itt tolgat valamit, még az is van. De a kettő között az a technikus, az nincs.
Eszter.
Tessék.
Mi van már megint ezzel a komlóval? Mindig csak rosszakat hallunk felőletek, ebbe is bekerültetek ebbe a listába. 10 szárnyon alatt ítélt bezárásra az Orbán kormány, kötött fogásban is itt beszélgettünk róla, és ugye ennek az a szépsége, hogy ebből a 10-ből 3-at az Orbán kormány nyitott újra, például a Komlóit is. Most, hát elég nagy, hát nem ez hülyeség, most így hirtelen beleéltem magam egy ilyen izébe, ilyen kis sci-fi hangulatban, hogy elég nagy felháborodás. Nincs semmiféle felháborodás, néhány polgármester próbál a sarkára állni, például a balassagyarmati fideszes polgármester.
Petíciók.
Az jó, az mindenképpen jó. Ilyen vonalak vannak, jó, kiírtam őket, azt mondja, hogy Dombovár, Godis, a Komló.
Ugye?
Abóújszántó, Hidas Németi, azt én ismerem, oda jártam udvarolni. Fehérgyarmat, Kocsordalsú, Csenger, az ugye...
Olyan.
Pedig most lesz ott a bőré.
Mezőhegyes, Batonya, Újszeged, Mezőhegyes, hát Mezőhegyes megszívta jobbról is, balról is, úgy néz ki, de tényleg, tehát hogy őt így elvágták, levágták a vasúti.
De Lázár Jánosnak van egy Lada Niva, ő azzal megy.
Ennyi.
Azért ne nézem annak alatt, hogy mi van a motorját.
Feltúlzott,
átrakták a Bugattiba. Azt mondja, hogy Karcak, Tiszafüre, Balassagyarmadi, Pojtarnucit van valamelyes felháborodás, azért, mert a polgármester is. Aztán a Miskolc, Tiszai Nyéklátháza, Tiszaújváros, ezt nem is értem, tehát ott az mégiscsak. Na, ahhoz képest, hogy a Fidesz és az Orbán kormány, ami egy és ugyanaz, mindig azt mondja, hogy ő mennyire szereti a vidék népét, és rájuk támaszkodik. Ahhoz képest szanaszét szivatják őket, de folyamatosan egyébként.
És miért mondott?
Hát Budapesten jobban keresnek az emberek. A nyugati ország részben, a iparosodott részen jobban keresnek az emberek. Keleten, Békésbe, aki még maradt, ott nem keresnek jobban az emberek, és még sorba állnak azért a nyomorult munkahelyekért is sokszor, ami egy-egy viszonylag értelmezhető munkahelyen van. Tehát, hogy vidéken élni egyre nehezebb. És mégis nagyon szeretik az ő Orbán Viktorukat.
Ez nagyon rosszul ítéled meg szerintem. Lázár János megmentette az életünket ezzel, mert hogy ugye ő csak attól félt, hogy nehogy kigyulladjon a következő, vagy kelljen
felrobbanjon a víztartály.
A sínek mellett a 30 fokban gyalogolnom, és ő ettől megvédenkedik.
Én is ezt írtam egyébként viccesnek számva, vagy ironikusnak számva, de hogy oda is BZ motorvonat közlekedett
kombóra.
Az a robbanós.
És ez olyan szép, mert én már akkor is újságíró voltam, amikor a szocik bezárták a vonalat, és még mindig az vagyok most, hogy a Fidesz zárja be a vonalat. Tehát ez egy ilyen szép kör. Úgyhogy mondtam is, hogy erre egy komplett kampánystratégiát tudnák építeni, hogy nem.
Csak egy csomót beszélgettünk annak idején arról, hogy vannak olyan szent, nem szent tehenek, ilyen tabu témák, ami az a Fidesz nem fog hozzányúlni még akkor, hogyha nagyon nagy baj van. És például a vasút. Tra is azt gondoltuk, hogy azokat a vonalakat, amiket ők nyitottak újra, és milyen baromi jó kampányt építettek annak idején arra, hogy a szocik bezárták, majd mi kinyitjuk, hogy az biztos nem nyúlnak. De mondjuk a Csokról is azt gondoltuk, hogy ahhoz se nyúlnak, és lőn.
Iszonyú nagy baj van gazdaságilag. Tehát ez nem látja az átlagember még, de kegyetlen nagy baj van.
De azt mondjátok meg, hogy ebből nem figyeltem, fényre. Hogy erre mit mond a propaganda, hogy miért jó az, hogy bezárjuk.
Hát lesz busz.
Ja, ennyi.
Egyébként magában nem hangzik feltétlenül rosszul, tehát így messziről nézve a dolgot, hát lesz busz, és ha nagyon kevés az utolás, akkor lesz busz, csak hát aztán a gyakorlat nyilván egészen más, mert a busz majd nem oda visz, mert ez a busz esetleg
kicsit más
úgy nem, máshogy van, igen.
Meg az ökolábnyom is.
Meg ugye az ökolábnyom is, meg a baleset veszélyesség.
Jere már vissza a 20. században, vagy magyar földre.
Által klimatizáltak lesznek, de hát ugye kérdés, hogy azt a klímát bekapcsolják-e, vagy tényleg az?
Elhúzod.
Ha el tudod.
Hát igen. Tudod,
a függöny lebegése mutatja úgy az autóbusz sebességét, mint a beáramlott.
Most egyébként a levegőnek. Napokban írtunk róla, és egyébként legolvasottabb cikk volt aznap, tehát látszik, hogy az emberek azok ki vannak hegyezve az élményekre, hogy a Budapestből Ljubljanába tartó nemzetközi Intercity-n nem működött, ez még meleg volt akkor, még a lehűlés előtti nap, nem működött a klíma, ablakokat nem lehet kinyitni, mert ezek már akkor nem lehet kinyitni, és keresztbe kasul adják el ugye a jegyeket, sokkal többen szálltak fel a vonatra, mint ahány helyjegyet lehetett volna értékesíteni, mert ezek a nemzetközi bérletekkel úgyis felszállt, hogy nincs helyjegy, vagy illetve a helyjegye. Egyébként nonsense-et, miért nem valami regisztrációt mai, tehát 2023-ban nehogy már gond legyen az, hogy regisztrálj valahogy, és akkor látni lehet, hogy mennyire van terült a vonat. Budapestről Ljubljanáig 7,5 óra, hány kilométer 500? 7,5 óra, úgy ment a vonat, hogy a közepén szépen így az emberek így kücsörögtek.
Na látod, közepen. Ettől is megkímélnek minket.
Mert fő az utasbiztonság.
Nem, mert
ugye, aki a földön ül, az nem tud nagyot esni egy adott balesetnél, úgyhogy ez fő az utasbiztonság.
Egyébként nálunk 30 perc.
Várj, már el fogom fejteni, ne haragudjak, tehát tudom, belefolytottam a szót nyugodtan, csak egy olyan pusztító szó víz jutott eszembe az előbb, mikor mondtad ezt a lesz busz. Mi lesz Magyarország? Ez 18 pluszos, lefóliázandó szó.
Sejtem, hogy egy nagyon...
Lesz buszszigete.
Nagyon a szó vicc fogja ebből a
kis...
Használjátok kegyelemmel, kedves testvéreim. Na, bocsánat.
Semmi, csak hogy nálunk emiatt 30 perccel nő majd a menetidő, de végülis mindegy, mert eddig is jöttem, tudom én 3 órát, vagy 3 is felett. És...
Na, hol ültél?
Mikor
földön ültem?
Nem, ugye? Nem ültem földön.
Na, ugye.
A repülőgépen az ülések között pedig van a légifolyosó.
De oda ne üljön, oda ne üljön senki, az már nagyon fapad. Azt mondta Máve erre, hogy az kavart be, nem a légkondina, hanem hogy ennek, hogy ott kellett a helyjeggyel ugye a földön ücsörögni, hogy a nemzetközileg érvényes van ez az európai akármi, és akkor egyszer csak hirtelen sok turista jelent meg, akiknek érvényes a jegye, mert ugye az uniós valami, és hát így a magyar utasoknak akkor itt így megszívták. De komolyan, tehát hogy tényleg nincs egy olyan adatbázis, amiből így lehet látni, hogy hányan, hova fognak fel, szóval merre utaznak.
Mindenhol fejlesztik a vasutat. Nálunk? Miért nem?
Mert mi ortodox, tehát ahol fejlettük fel, mi le?
Ja.
De valóban, de tényleg.
Érdekes, mert a BKV-t nagyon sokan szidják, vagy BKK-t, most mindegy, tehát a budapesti tömegközlekedést. Én mindig megvédem, tehát szerintem a budapesti tömegközlekedés nem rossz. És ha elmegy az ember akár Európán belül más nagyvárosba, ahhoz mérten is, most persze van a német meg az osztály precizitás, oké, de nagy európai átlaghoz mérve egyébként a budapesti tömegközlekedés nem rossz. Tehát vagy meg lehet szervezni 4-es, 6-os villamosok, hát alapvetően úgy szépen követik egymást, ha bármi üzemzavar van, sokszor láttam én is ilyet, meg valaki rendben rosszul lesz, viszont hamar megoldják ezeket az ügyeket. Tehát hogy lehet működőképesen üzemeltetni nagyon nagy rendszereket. És a MÁV-val most valami nagyon nem stimmel.
De valami nagyon nagy összeomlás
van. Tehát a MÁV azért mindig is egy ilyen múlcs volt, meg iszonyú pénzeket vitte, mindig. De most az elmúlt hetekben, hónapokban, mint hogyha valami átok ülne rajta.
Hát az átok az, hogy pénzhiány, meg szakemberhiány. És hát a vezetőségnél, ott is ugye politikai alapon cserélgetik a vezetőket. Most, tehát a nevét már nem is jegyzi meg az ember. Jó, mondjuk amúgy sem. Én meg pláne nem. Nyilván nem azzal kellnek megfekszem, hogy na, ki is a MÁV-nak a vezérigazgatója. De hogy...
De egyébként ott a Gyesev, bocsánat, tehát a Gyesev is úgy mozdul, meg kocsikat kötnek. Értem, de hogy tehát létezik olyan, hogy hasonló rendszereket jól üzemeltet valaki, és van, hogy rosszul. Tehát hogy nem arra van szó, hogy nem lehet 2023-ban jól üzemeltetni a vasutat, hanem hogy itt valami nagyon nem stimmel.
Ja. Szerintem szarnak bele. Tehát, hogy nem tudok más mondani. A vezetőket úgy cserélgetik, hogy épp melyik Fideszen belüli politikai szárny van a közlekedés politikában hatalmon. Most ugye a Lázár féle szárny van, Vitézit kicsapták a legelőre, hozta a saját embereit, tényleg azt se tudjuk, hogy ki kicsoda, ez aki beszólt a Vitézinek, már az előbb még tudtam a nevét, de már nem. Ő is
azt mondta, hogy megálltott neki a meleg.
Közlekedési államtitkár, amikor a Vitézi leírja, hogy mi a probléma a MÁV-nál, mit lehetne tenni, egy ilyen prostó, bunkó, alpári stílusban tényleg így ennyit bír visszaszólni.
Hát
öcsém, eddig te voltál az államtitkár, úgyhogy megálltott a meleg.
Tanult a miniszterelnöktől.
Hát oké, csak pont erről beszélgetünk, hogy lehet, hogy félrelőtt egyébként egy kicsit ezzel.
Ez a beszélgetésünk eleje, ide vezet. Tehát amikor államtitkár, vagy miniszterelnöki szinten egyébként így beszélnek egymással emberek, a nyilvánosság előtt ráadásul, na ide vezet az, amikor leépítünk mindent, ami kultúra és mindent, ami humán. És ez lesz a norma. Hát a miniszterelnök így beszél.
Mármint ez most ő egy...
Ez
a miniszterelnök,
tudom,
igen.
De onnan
szivárog lesz. Szerintem a csávó azt hitte, hogy ő a kis mackó, és hogy majd ő megtehet-e ugyanazt, mint a miniszterelnök. Igen. De nem teheti meg, és szerintem, hogy Vitézivel pláne nem, úgyhogy...
Majd... De a miniszterelnök sem tehetné meg.
Ja, abszolút, persze. Hát a minta az mindig lesz szivárog. Csak mindig vannak ilyen lúzerek, akik azt gondolják, hogy ja, akkor majd én is jól ízibben szólok meg, majd én is megmutatom. Hát nem biztos, hogy jól.
Tehát... Nyithatok egy nagyon rövid zárójeles megjegyzést.
De csak akkor, hogy vicces.
Nem. De az Orbán, hallottátok ugye, amit a Fradi mondott,
hogy?
Fent van ugye a Felcsúti Akadémia padjain ülve, a stadionban ülve, hogy ugye a Fradi tudja megvert a Ferőer, és hogy ebből mi a következtetés, az, hogy kell még egy Fradit csinálni, ami ugye nemzetközi szereplésekre képes, mert nemzetközi legjegyzett. Ez biztos jobba fog kerülni. Ugye. Na de hogy hallgassátok meg, fel van ugye a Facebookon,
Fradi,
ezt mondta kell még, hogy egy Fradi nem elég. Mert hogyha ez történik vele, és akkor elhordta mindennek a sportelemzőket, hogy mi az, hogy ez már látszott, nem látszott, ez hülyeség. Mondta. És én nekem az jutott eszembe, hogy mondjuk összevetve egy tusnádi beszéde, vagy bármilyen ünnepi beszéde van, amikor így mondja így a leírt szöveget, kicsit már ilyen Kádár Jánososan, és akkor mondja, és itt olyan lendület volt benne,
hát tehát úgy mondta, okay, de ott ez volt, a szerelem.
Na most igen, de pontosan, tehát ha most nem is a szavakat vagy a jelentést nézett, hanem csak magát a metakommunikációját, meg a lendületét az egésznek, ott a 90-es évek elején Orbán Viktort látom, amikor a fociról beszélhet. Aha. Amikor az országról, meg amiről nem beszél egyébként, akkor tehát amikor egy komoly ügyekről van szó, akkor bejön ezt a betonolt rizsát, amit leírt neki nyilván a nagy tanácsadó gépezet, és itt volt elemében. Na mindegy, csak hogy visszakanyarodva, hogy minden szép és jó, és meteoritok csapódnak be, csak közben mondjuk a vonatba is becsapódik, és nem megy. Orbánt a foci érdekli. Hát tényleg látszik, ez, csillog a szeme.
Ez a legfontosabb dolog az országban, amit most a kommentálnia kellett, külön videó.
De most ezt ne engedjük el. Most bejöttél a csőbe zsomba, mert ez a foci, vagy a Fradi 2 engem nem hagy nyugodni. Tehát, hogy de mi az elképzelés?
Nem tudom, én is megkérdeztem így a...
De van a Fradi, tehát van a Fradi 1.
Hogy mi lesz a másik?
A Fradi?
Ugye, tudjuk, az Orbán dukkolt az Újpestnek, dukkolt a Videótonnak, nyilván dukkol a Felcsútnak. Tehát így már nehéz, tehát általában egy ember egy csapatnak, mondjuk Magyarországon belül úgy szokás, nem értek a focihoz. Én azért lettem haladás dukkernak, senki nem dukkol, csak Szombathelyen, és nem tudok dolgokra semmit. De hogy mert olyan Fradinak, meg Újpestnek, az a snasz.
Mert a Szombathelyi ilyen... haladás azon a Homlok Zsolté.
De
azt jelenti, hogy szurkot, az már haladás.
Mindegy, ez már haladás. Tehát, de ezt mond, egy olyan ember, aki már három, tehát aki imádja a focit, és mégis három különböző csapatnak szurkolt már életében, nyilván volt már sok minden, még ebben a házban is lakott, ahol most ülünk, de hogy látszik, hogy őt ez motiválja, hogy akkor még több pénzt tegyünk a fociba, és akkor majd valamelyik csapatból, gondolom, kell csinálni még egy olyat, mint a Fradi, hogy az így nemzetközileg majd így...
Majd ja, hogy úgy, jó, de már így a második műsor végére már teljesen szétestem, ilyen szempontból néztem, hogy a Fradi 2 az a Fradin belül van, egy ilyen titkos, mint
mi
a tech, tudod.
Mi az is lehet, csem, nem tudom.
Szarul áll a csapat.
Ez nem egyértelmű.
Ugyanúgy néznek ki a játékosok, mint hogy a Fradi 1-be. Csak ezek tudnak focizni, és ezeket időként
is fel... Utasd kicsit okokat.
Ja, hogy úgy Fradi 2. Ja, de ott meg mi a minta? Tehát hogy még, legyen még egy olyan NB1-es csapat, amit megver a Ferőr.
Tehát most tegyük, hogy van a Fradi 1, amit megver a Ferőr, és van a Fradi 2, ami kiáll Andorrával, és kivételesen Andorra nem veri meg. És ezért mondjuk tovább jut egy nemzetközi ligában, akkor az milyen jó?
Várjál, Andorra az egy ország?
Igen.
Ez válogatott.
Nem egy ország. Jó, de a Fejlődés-szigetek is egy ország, annak is van neve, de a Klaksvik, vagy hogy hívják, tehát hogy...
De nem egyszerűbb, most nem veled vitatkozom, csak így a miniszterelnök gondolat, hogy görgetem magamba tovább, mert tényleg nem hagy nyugodni, meg félelmetes jövőkép, ez így, hogy mi lesz még itt, hogy nem egyszerűbb akkor a Fradiból Fradit csinálni, mármint, hogy akkor a Fradit összeszedni. Én néztem ennek a meccsnek az összefoglalóját, én nem vagyok rasszista, nekem vannak cigány barátaim, de azért, de hogy túl sok magyar játékos nem láttam.
Erről is beszéltem egyébként, hogy kellenek a magyar fiúk, és hogy egyébként már ő még, amikor ő volt gyerek, akkor még fáramáztak, meg kemények voltak, és bennük kialakultak azok a készségek, amik a jó focihoz kellenek, már 14 éves korukra. Bezzeg a mai, és mondta, hogy a mai elkényeztetett, agyon simogatott, agyon nem tudom mit csinál gyerekek, azok nem tudnak 14 évesen focizni, azokat előbb be kell vinni a fociba, majd a képzésbe, hogy rendes gyerek legyen belőlük.
Azért ez elég
hallgassátok
veszélyes,
meg.
Elég veszélyes irány, amit Orbán Viktor itt elmondott, csak nem szúrtad ki, mert végül is arról beszélt, hogy a Ferencváros színesbőrű játékosait famászásra kell. Hát azért ez egy elég komoly.
De várj, nem a fáról lemászás, csak
miniszterelnök úr, hát nem is tudom, ez ami Dajcs Tamás, ő is.
Ennyi.
Nem jövök azt, hogy ideje lenne, hogy Szájer Jóska ismét játékban legyen.
Nem menjünk bele.
Ja, de oké, nem.
Már úgy.
Nem.
Ez
a férfias játékok, ugye? Na jó, akkor nem menjünk bele.
Várjál, lehet, hogy úgy gondolt, hogy mert ő meg visszajön Budapestre, akkor valaki legyen a helyén.
De egyébként ez így egyre többen így mondogatják.
Hát valamiért most ugye kipattintották az ötös számú választókerület elnökévé.
Igen.
Azt gondolom, már ilyen alapozás.
Ja, egyébként Szájer, ugye őről is sok rosszat el lehet mondani, meg az alkotmány, meg bocsánat, alaptörvény, meg minden egyéb. Ugye Szájer egyébként okos.
Ja persze.
Meg
hát tud, mindig is ő volt az agy.
Meg amúgy ő tud brüsszeliül. Tehát egyébként ő tényleg ismeri ezt az
hát intézményrendszert.
Ő minden mélységét és magasságát ismeri Brüsszelnek.
Úgy van.
De hogy egyébként egy normális...
Mélyrehatóan ismeri Brüsszelt, azt kellett volna.
Én ideig nem mennék el.
Hát de ő igen. Jó, de visszavonva minden, töröljük a jegyzőkönyvből.
De én, amikor is
süteszes volt, normális, nagyon felnéztünk rá.
Egy normális rendszerben őből lehetett volna egyébként egy jó politikus, vagy egy agytörszényként, az is volt, csak aztán egyébként amikor ő az egyik olyan, akit mink először hallottam migránshozni, meg ezt ugyanazt a szöveget nyomni, hasonlóan egy német Zsolthoz, szegényhez. Tehát amikor ezek az emberek, akik úgy gondoltál valamit, hogy ők azért úgy, na, más minőség, az... Akkor látszott, hogy nagyon elment velük, és egyik sem volt olyan bátor és karakán, hogy abban a pillanatban azt mondja, hogy én ezt nem. nem?
De most ő menő lett, nem? Mert egy politikó, vagy melyik újság megszavaztatta, hogy ki az, aki
legszavagásra módon szállt ki. Ennél azért nehezebb lett volna.
Legszavagásra módon. Az RSZN lecsúszást azt nem tudta senki, mert én 40 ezer forintnyi napszemüveglopás, még ilyenekkel kellett volna versenyezni, de hát nyilván a
Jóska. Eszter,
na,
itt vagy, te vagy a Sörös, azt mondja, hogy ez a te cikked. Yes. 10 éve rohad egy baranyai falu határában több ezer tonna vegyes hulladék. Egyházas harasztiról van szó, és te fogod elmondani nekünk, mi pedig csillogó szemekkel figyeljük, hogy miről szól ez a történet.
Ez egy gyönyörű történet. Egy évtizede indult, amikor még Baranyai megyei lapnak voltam a tudósítója, és akkor kiderült, hogy oda vittek, így megindultak a kamionok így át a településünk, a teorútól, hogy mi a francot visznek, és ott kiderült, hogy ilyen vegyes hulladék, de hogy nem tudták, hogy mi van a kamionokban, azt hitték, hogy ott egy sertéstelep, hogy oda visznek tánt a kormány. Aztán kiderült, hogy nem, hanem így szépen oda vittek 1000 tonna ilyen vegyes hulladékot, hát akkor még azt hitték, hogy papír, de hogy közben volt benne fém, meg egyébként műanyag, meg nem tudom. És akkor ezt így lerakták egy ilyen telepre. És hát bent az épületeken belül, meg kint ilyen szép ilyen halmokba így felstócoltak a hegyekbe ezt a hulladékot, és ezt egy akkori fideszes képviselő találta ki, hogy neki ez milyen jó lesz, hogy majd ebből neki lesz pénze, mert hogy ott majd építenek az Ormánsába a brikettüzemet, és ott majd felhasználják meg a cementgyárnak, amit te, mi. De aztán ebből nem lett semmi, és hogy hát állítása szerint azért nem, mert ott a helyiek őt megfúrták, és akkor ő dühébe eladta 50 ezer forintért ezt a céget egy másik tulajdonos, és akkor kiszállt.
Ez annél egyszerű.
Hogy őt ne
járassák.
Képviselőként őt ne járassák.
Most már értem, hogy jött össze a cash ma. De mindig ezen csodálkoztunk, hogy felkeltek reggel ezek az ember laptulajdonosok, és mindenki
tisztes volt mindenki.
Felkeltek, olyan idegben voltak, hogy bármelyik idén a szaros tévében megizéme. Na.
Ezt a több megyei lapot. És utána hát sajnos a következő tulajdonos nagyon tudott mit kezdeni, aztán eltelt 10 év, és tovább sem tudtak már mit kezdeni, és csak közben jutottak odáig, hogy az 1000 tonnából lett 4200 tonna hulladékot sikerült ott felhalmozni most már.
Ez egész komoly.
Szép mennyiség, igen, és irigykedtem. És hát...
Jó, nem mondd el az egészet, mert...
Akkor nem olvassák
el. Hát
most beszéltünk, hogy mindegy. Ja, de van videó, majd megnézzük.
Igen, meg voltatok megint pancsizni Paksnál, ami igen. Egy sajátos hobbi.
Hogyha már hegyek, hölgyek, meg szemét, meg izé, meg minden, az is egy személy dolog egyébként. Hogy
hány fokos a Duna?
Hát most ez vita tárgyát képezi, mert hogy ugye a hivatalos méréseket ők úgy mérik, hogy van egy adott szakasz, ahol a Dunán a Paksi atomerőm alatt meg kell mérni, hogy ott milyen a vízhőmérséklete, de hogy ez elvileg úgy zajlik, hogy ők vesznek, vagy megmérik ekkor, és egy napi átlagot vesznek elvileg. És akkor abból kijön, hogy amit ők mértek, hogy 29,7 fokos, de hogy ugye a 30 a határ, és ők valahogy az erőmű mindig úgy méri, hogy mindig csak 29 egész valamennyi, tehát náluk sose lépi át.
Figyelj, egy erő tele van okos emberekkel.
És akkor hát mi ezt szoktuk mindig, mert hogy sehol nincs arról szó, hogy őket bárki ellenőrizné, hogy ők ezt hogy csinálják, hogy mikor egyszerre annyit választott a kormányhivatal, hogy ők nem találtak. De ugye úgy jött ki, hogy ők elfogadják azt, amit lead az erőmű, de hogy maguk nem vizsgálják külön, hogy tényleg annyi fokos a víz, és mi ezt szoktuk időközönként megtenni, hogy akkor megpróbáljuk ellenőrizni. Nyilván most nem tudjuk, hogy pontosan, tényleg pontosan, ekte pontosan méri a mérőnk, meg hogy igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy meg van írva, 50 cm-en, 150 csónakból, parcélén, stb. Mert elvileg azon a szelvényen sehol nem lehetne több, mint 30 fokos, tehát a szélén se, és hát mi 30 fok fölött. Hőmérsékletet mértünk ott a part.
Ebbe lehet változás, hogyha beüzemelődne Paks 2?
Hát ilyen körülmények között elég rendetes, igen, mert hogy tehát ha már a mostani körülmények között a Paks 1-nél sem tudjuk ezt működtetni, meg 30 alatt tartani, és ugye úgy volt, hogy le volt terhelve már az erőmű már többször nem tudom én hány napon, tehát hogy sokkal kevesebb, kisebb kapacitása ment, és így sem tudták.
Akkor még... Jó, de 29,7-et ők is elismerik, tehát most
Igen, hogy ne érje el a 30.
Visszavettek egyébként, mint 15%-kal talán visszavették a
tehát ugye ezeket azért kell megcsinálni, ne érje el 30-at, de hogy eléri.
És ugye maga a Duna alapvetően ilyenkor mi is szoktunk járni és strandolni a Dunára, mondjuk kicsit éjszakabb, de ott biztos egy picit hűvösebb, mondjuk ott ilyenkor nyáron mondjuk ilyen 23-24 fokos a Duna, ilyen kellemes. Tehát az képest, hogy van egy erős 5 fok.
Hát a Pakson, ami... azért nyilván csináltunk méréseket az északi-keleti oldalon, meg ugye tehát az erőmű fölött ugye csináltunk ilyen kontrollméréseket, meg jóval alatta, ahova már a hőcsóva elvileg annyira nem ér le, és akkor most mit tudom, ilyen fölötte volt 26 egész valahány fokos, de például tavaly 25 ugyanígy, hát nem ugyanilyenkor, de hogy ugyanígy elvégeztük ezeket a kontrollméréseket, és majdnem minden úgy jött ki, hogy egy fokkal, minden most, mintha melegebb lett volna a víz, és egyébként a Duna azt olyan 1946 környékétől mérik, vagy nagyjából úgy, tehát hogy mennyit változott, és akkor ilyen átlagú volt 11, most már 13,5 fok átlagosan. Tehát, hogy így iszonyat tempóban melegszik föl, és vannak minden, azt hiszem 3 évente kell nekik csinálni a vizsgálatokat, hogy ez milyen hatása van egyébként, meg milyen állapotban van egyébként a Duna, ahol, és ezt több helyen elismerik, hogy amúgy is rossz kémiai állapotban van a Duna, máshol is, és hogy hát ezek a tanulmányok is arra jutnak, hogy egyre rosszabb állapot.
De elkészült Paks 2 is, ne talán megszólnak a hőmérsékletek a propagandának, akkor is lesz erre.
Hát, már írták, hogy mi a megoldás, és följebb kell vinni a határt, és akkor nem lépj át oda.
Vagy azt kell mondani, hogy Magyarország az a hely, ahol folyó termálvíz van.
Mondták is, hogy egyesek, hogy látom, te még munkaidőben is termálfürdőbe jársz, úgyhogy.
Ja, annyi, hogy Novák Katali mondta, Balatonátúszás csak Magyarországon van, imádom, egyszerűen ezt így, nem tudom. Tehát, hogyha rossz pillanataim vannak, csak felidézem ezt a gondolatot, és nagyon tetszett. Viszont a fürdőruháját meg kell védenem, szerintem az nem volt egy extra dolog, hogy most neki így külön készült.
Én egyébként azt hittem, amikor előtte nyilván találgatták, hogy na vajon milyen fürdőruhában, én azt hittem, hogy ilyen hosszabb lesz. Tehát, hogy mint tudjátok, mint ez a búvárruha, hogy valamilyen egybedressz lesz. Úgyhogy ahhoz képest nem
egy családkozás. Egy keresztény nőnek elég ennyi fürdőruha is. Bőven. Ebben a kultúrkörben elég ennyi, nem kell
hosszra vagy rövidebb.
Nem kell ilyen burkinél fordani egy csodort. Egyébként tényleg ez legyen a legkisebb gond.
Nem az.
Most ugrál rajta sok mindenki, hogy hú, testül is úszott vele.
Hát szerintem
ez tök normális. Ezen szerintem nem kell ugrálni. A 100.000 forintos ruhánál nagy cserendelkebb, drágább órák és cipők és táskák villannak nap, mint nap. Az izgalmasabb.
Szerintem is úgy, hogy most jól megvédtünk Novák Katalint, úgyhogy gondolom ez az egész műsort úgy, ahogy van, így zárójelbe tettük, és megint bebizonyítottuk,
hogy a Fidesz, vagyunk.
Így van. Úgyhogy megérte, nem tudom mennyi ideig beszélgetni ebben a levegőtlen szobában, hogy a végén jól lebuktassuk magunkat. Nagyon szépen köszönjük, hogy hogy velünk tartottak ebben a lebukásban, és ha már úgyis, akkor itt van egy fideszes újság, az a címe, hogy Magyar Hang.
Ne tedd ezt!
Ja, tényleg az elején beszéltünk róla. Vicc volt, nem fideszes újság. Független.
De egyébként higgyétek el, hogy vannak, akik azt hiszik, hogy az. Biztos, hogy
persze.
Az de legalább veszik le a polcról, mert azt hiszik, hogy az nem.
Ja, azt hiszem, hogy azért levesik.
Egyszer elmentünk egy fideszes megmozdulást, Orbán Viktor beszédre, Nemzeti Múzeumhoz Magyar Hangot osztani, és meg árulni, a legfrissebb számot árultuk, a régieket osztogattuk, és volt olyan Fidesz hívő bácsi, aki megvette, hogy utána széttéphesse.
Ha miért nem vett 500-at? Hát minden reggel egyetes, ez egy hosszú élettitka. Én, mikor volt az utolsó békemenet? Na mindegy, én arra elmentem, meg kíváncsi voltam, és tök vicces volt, mert jöttek oda gratulálni.
Választás előtt volt, nem?
Mert még nem volt meg nekik az én árulásom.
Uh-huh. Nem telt el sok idő.
Jöttek oda, mondták,
de
hogy...
De ez most volt, ez választás volt, előtt
persze,
volt.
Március 15-en.
Igen.
Köszönöm.
És még nem volt meg?
Még nem volt meg. Hmm. Még csak a régi Szép Dévény István volt meg, úgyhogy jöttek oda gratulálni. Gondoltam, hogy mindig jobb, mint az a néni, aki le akart köpni. Volt egy olyan, de nem talált el. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ez a lényeg.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.